Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Karácsony ünnepő testvéreim, 329. dicséretünket keressük meg. Első verszakát énekeljük egy gyönyörű éneknek. Itt állok, jászolom felett. Elfoglalva énekeljük a 316. dicséretet, énekeljük el első 8 verszakával ezt az éneket, így kezdődik: az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászála.
Thank you.
Urunk, add nekünk azt a nagy örömet, amelyet az angyal hirdetett, mert üdvözítő született ma nektek, ki az Úr Krisztus. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk. Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 20. részéből olvasom az igét, a 9-től a 19-ig terjedő szakaszt, ülve hallgassuk meg. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett és munkásoknak adta bérbe. Majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát is küldött, de azt is megverték, meggyalázták és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlős gazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, talán őt meg fogják becsülni. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között, ez az örökös, öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön, és elveszíti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak, szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett sarokkő. Aki a kőre ráesik, összezúdódik. Akire pedig az a kő ráesik, szétmorzsolja azt. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy úgy szereted azt a világot, amint van, annak ellenére, hogy annyi benne a bűn, a szenvedés, a félelem és a kétségbeesés. Köszönjük, hogy karácsony ünnepén megmutattad nekünk, hogy az igazi szeretet mindig adni tud, és közben önmagát is odajándékozza. Legnagyobb ajándékod, Jézus Krisztus ezért jött erre a földre. Ezért imádjuk őt. Köszönjük, hogy testben elbocsátottad, hogy hozzánk hasonló emberi legyen, akiben mégis te magad jelentél meg közöttünk. Imádunk karácsony titkáért, az ige testetöltéséért. Köszönjük a karácsonyi evangéliumot, hogy aki hisz ő benne, nem veszik el, hanem örök élete van. Urunk Jézus, Istennek szent fia, végy lakozást a mi életünkben igéd és lelked által. Testé lételed ünnepén vonj minket úgy magadhoz, hogy földi népednek, az Anya Szent Egyháznak élő, hitű és hasznos cselekedetű tagjai lehessünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. 328. dicséretünket énekeljük első verszakával. Jöjjetek Krisztust dicsérni!
Yeah.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében Lukács evangéliuma 20. részében, a 13. versben. Így szól Istenünk igéje. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor karácsony ünnepén megnyitjuk az evangéliumot és megnyitjuk szívünket, életünket, akkor jó látnunk és jó hallanunk azt, hogy Isten testben jött el közénk. És jó látnunk, hallanunk azt is, ahogyan tegnap megfogalmaztuk, hogy Istennek az igéje nem pusztán képes beszéd, hanem nagyon is konkrét, nagyon valóságos. Jézus eljött erre a földre. A legnagyobb csodák, azok mindig egy-egy lépést jelentenek egy ember életében, és mégis a világ mindenség életében a legnagyobb csoda az, hogy Isten eljön erre a földre. Tegnap a klasszikus karácsonyi evangéliumi történet hallatszódott, ahogyan Máté evangéliumából olvashattuk. Most pedig talán formabontóan a Bibliaolvasó kalauz szerinti napi igét hoztam ide közétek. Ahogyan tehettük ma reggel elolvasva ezt szakaszt, vagy ahogyan olvassuk majd ebédnél, vagy késő este. Nem szeretnék nagy szavakat mondani, és semmiféleképpen sem összehasonlítani, de amikor őseinkre, a reformátorokra tekintünk, nekik volt egy olyan igehirdetési lehetőségük, vagy olyan igehirdetési gyakorlatuk, főleg Calvinról jegyezték fel, aki nem úgynevezett perikópákban prédikált, nem válogatott ige részeket hozott egy-egy Isten tiszteletre, hanem ahogyan megnyitott egy bibliai könyvet, az első lapjától az utolsó lapjáig végig magyarázta. Talán csak két olyan bibliai könyv van, amihez nem írt magyarázatot. És Calvin, amikor egy-egy ige hirdetésre készült, akkor nem látta akadályát annak, hogy egy karácsonyi istentiszteleten, vagy egy húsvéti istentiszteleten, egy pünkösdi istentiszteleten, vagy éppen kitekintés az örökkévalóságra, istentiszteleten, ne a napi igét hozza, legyen az akár ószövetségi, vagy legyen az akár újszövetségi. Nos, kedves testvérek, ezért formabontó, hogy most nem Lukács evangéliumából az angyalok kara szólal meg közöttünk, hanem Jézus Krisztus példázata. Egy olyan példázat, amit az ige olvasó és ige hallgató ember a teljes szentírás fényében értelmez és olvas nagyon sokszor. Jól is teszi. Jól is teszi, hiszen az evangéliumban, ahogyan egymás után olvassuk az eseményeket, bizony Jézus Krisztus földi életének utolsó állomásaikor hangzik mindegyik evangéliumban a felolvasott példázat. És mégis, talán az összes közül jegyzik meg a magyarázók, ez a példázat beszél a legkonkrétabban, legbiztosabban, legkézzelfoghatóbban Jézus Krisztusról. Nem azért, mert a többiben ő nincs benne, félre ne értsétek, hanem ilyen erős krisztológiai utalás fogalmaznak, ami előjáróink semmelyik másik példázatban nincsen. Szinte magyarázat nélkül is érthető. Ravasz László szerint Jézus azért mondja ezt a példázatot kereszthalála előtt, hogy megtérésre hívja az ő hallgatóit. Hogy megtérésre hívja az ő környezetét. Kedves testvérek, lássuk így ezt a példázatot ezen az ünnepi
alkalmunkon.
Mert hiszem, hogy karácsonyi üzenete van a megtérésre hívó igének. Az első, akivel találkozhatunk a felolvasott igében és a felolvasott szakaszban, bármilyen furcsa, a példázatból a gazda, aki elküld. Akinek van egy szőlőskertje, akié ez az egész világ, ez az egész föld. Ézsaiás proféta szavai alapján, vagy éppen a Zsoltárok könyve megfogalmazása szerint a szőlő sok esetben Izraelnek a jelképe. Ézsaiás egészen konkrétan így profétál, dalt éneklek erről a szőlőskertről. Szőlője volt az én Uramnak. A küldő maga az Isten, maga az Úr. Ő a gazda, ő a tulajdonos, ő az, aki befektet ebbe a szőlőskertbe. Látszólag ez a gazda csak a dolgát végzi, a dolgát teszi. Látszólag ennek a gazdának semmilyen tulajdonságát nem látjuk, vagy leginkább azokat a tulajdonságait látjuk, amelyek hatalmat és ítéletet hordoznak benne. Pedig ez a gazda sokkal több ennél. Ez a gazda, kedves testvérek, a Szentírás szerint a szerető Isten, aki maga a szeretet. Az az Isten, akiben nincsen kettősség. Az az Isten, akiben nincsen képmutatás. Az az Isten, aki nem lehet ilyen, vagy nem lehet olyan. Az az Isten, aki elkészíti az ő szőlőskertjét. Sokszor kísért bennünket, kísérti ezt a világot, hogy Istent jó Istennek, vagy Istent gonosz Istennek lássuk. Bizonyára találkoztok ilyennel. Ti magatok is. És hogyha a szembeállítást mondjuk egy Bibliát felszínesen olvasó ember mondja, akkor így fogalmaz, az Ószövetség Istene a gonosz Isten, az Új Szövetség Istene pedig a jóságos Isten. De erről sehol nem beszél a Szentírás. Ezt az egykori és a mai tévtanítók hirdetik. Az egykoriak közül említhetném Márkiont vagy Márciont, aki egész egyszerűen odáig ment, hogy a teljes Ószövetséget elvetette az egyház történelme folyamán, azt mondta, nincs rá szükség, a gonosz Istenre nincs szükség, érthetetlen, véreskező Istenre nincs szükség, az evangéliumokat egybe gyúrta, készített egy darab evangéliumot a négyből, összeollózta azokat a részeket, amelyek belefértek az ő képletébe, de ilyen Isten nincsen. Az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy ő a szeretet. Ő a gazda. Ne felejtsétek, amikor az Atyával kapcsolatban borzongunk belül, akkor ott csenghet a fülünkben sokat mondott áldásunk, az Istennek szeretete legyen és maradjon minnyájatokkal. Igen, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, a Szentléleknek közössége, a gazda egészen egyszerűen szerető Isten. Furcsa, hogy amikor mi Istenről gondolkodunk, az Atyáról gondolkodunk, akkor a saját fejünkkel próbálunk róla gondolkodni. És azt mondjuk, hogy Isten dönthet így, vagy dönthet úgy. Az Istenben lehetne valami fajta furmányosság? Az Istenben lehetne, testvérek, valami fajta kettőség? Az Istennek teljességében lehetne valami kétértelműség? Nem. Nincs. Amikor azon tanakodunk, hogy Isten miért küldi el a fiút, hogyha tudja, hogy elveszíti a világ, akkor ez egy helytelen gondolkodás. Az Isten szeret, Ezért küldi el a fiút. Az Isten nem úgy gondolkodik, mint mi, hogy ennek az lesz a következménye, ezért nem teszem meg. Mert hogyha ilyen lenne az Isten, akkor becsapná az embert. A sajátos tapasztalatunk, a sajátos meglátásunk az, hogy Istenre ilyen képet vetítsünk. Ellenben, testvérek, az Istenben nincsen hitszegés. Amit kimondott, az meg lesz. Istenben nincsen taktikázás, hogy most ezt a lépést teszem meg, vagy a másik lépést teszem meg. Mi megtanultuk, sőt, mi a gyerekeinket is erre tanítjuk. Nem azért, mert rossz emberek vagyunk, félre ne értsétek. A játékaink, ez az egész világunk arról szól, hogy hogyan tudok jó lépéseket megtenni. Akár egy sakjáték van. Hogyan tudok győzni? De az Isten nem ilyen taktikus. Nem azt mondja, hogy ide húzom most ezt a bábút, hogy utána az leüsse, és akkor végső győzelmet arassak. Isten megmondja, amit szeretne. És Istenben nincs önzés. Nézzétek! Ebből a történetből világosan kiderül. Van az Úrnak, van a gazdának egy szőlőskertje. És arra nem azt mondja, hogy az enyém semmi között hozzá, hanem meghív ebbe a szőlőskertbe munkálkodni. Istenben nincsen önzés. Döbbenetes, kedves testvérek, hogy ez az Isten, ez határtalan bizalommal van az ember irányába. Azt mondja most is, és azt mondta egykor is, 2000 évvel ezelőtt és 3000 évvel ezelőtt, hogy odaadom. Legyen a tiéd. Fogadd el. Gondoljatok vissza, nagyon szűk híradása a hitvalló Isten szent lelke által vezetett Biblia írójának a paradicsomi történet. Leginkább Isten szeretetéről, a szőlőskertjéről, az ő paradicsomáról, az a néhány sor beszél. Mindent odaadott. Nagyon őszintén és nagyon tisztán. Azt mondja, ez a tiéd, őrizd és műveld. Ó, de sokan kérdezik, hogy miért nem mondta meg Isten előre azt, hogy... Hát azért, mert bízott. Azért, mert ez az ő alaptermészete, alaptulajdonsága. Azért, mert szeret. És a szeretetet nem lehet megmagyarázni. Mert hogyha a szeretet magyarázatra szorul, akkor az már nem szeretet. Mi a világunkban, hétköznapjainkban bizony a szeretetet sokszor magyarázzuk. Azt mondjuk, hogy szeretlek, mert valamilyen érdekem fordulok hozzá. Szeretlek, mert a gyermekem vagy. Szeretlek azért, mert szép vagy. Szeretlek azért, mert biztonságot jelent a jelenléted. Szeretlek azért, mert mankóm vagy, és folytathatnánk a sort. Gyökösi Endre, mindenki Bandi bácsi ezt olyan szépen leírta a szeretet szavával különböző szentírásban előforduló változataiban kifejezve ezt, hogy a szeretet akkor, hogyha valamilyen feltételhez kötődik, akkor az emberi szeretet. Van ilyen. Ez még nem képmutatás. De amikor az Isten szeret bennünket, akkor ezt nem feltételhez köti. Isten szeretete a bizalom szeretet. Egészen egyszerűen, Gyökösre így mondja, szeretlek, mert szeretlek. Mert szeretlek. Nincs erre más magyarázatom, nincs erre más taktikám, szeretlek. És nézzétek, az első karácsonykor milyen világos, milyen érthető és milyen tiszta ez. Nem akarják elhinni, fogalmazzunk most így, talán egy picit Isten kísértően ezt a szeretetet, sem az angyalok, sem a kísértő, senki. Nem akarja elhinni. Mindenki odajön, hogy megbámulja, hogy belenézzen a jászolba. Tényleg úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adja oda? Tényleg ilyen az Isten? Ezért énekelték a mi őseink, ahogyan tegnap mondtuk, ó, jöjjetek, imádjuk. Ó, jöjjetek, hát ezt meg kell nézni, itt előtte le kell borulni. Jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust, mert a gazda, az Atya valódi szeretet. És ez a gazda, akinek fontos a mi világunk, az nem hagyja el annak ellenére, hogy ismeri az embert. Ismeri azt az embert, aki gonosz szőlőműves, ismeri azt az embert, aki visszaél a bizalommal, ismeri azt az embert, aki én vagyok. Kedves testvérek, mai karácsonyi kérdésünk, első kérdésünk így fogalmazódik meg, mennyire érdemeljük meg mi ezt a bizalmat. És a második pedig, hogy nem játsszuk el Istennek ezt a bizalmát. Óriási karácsonyi kérdések ezek. Másodszor azt látjuk ebből a történetből, amely megint csak karácsony titkához kapcsolódik, hogy mit tegyen akkor a gazda, elküldöm fiamat. Egyértelmű ebből a példázatból itt nem kell messzire mennünk, hogy a küldött, így passzívan, akit elküldött az Atya Jézus Krisztus. Mondhatnám azt is, hogyha nyelvtanilag kellene megfogalmazni mindezt, hogy az, akit elküldött, ő szenvedő alanya Isten küldetésének. Szenvedő alanya. Ez nyelvtanilag is így van, teológiailag is így van. Aki elküldött, az szenved. Szenved, mert a küldő Úr akarata szerint cselekszik, és hagyja magát kiszolgáltatni a bérlőknek. A példázatot bizony, kedves testvérek, ahogyan említettem, Jézus halála előtt mondja, de mégis kihallható belőle Jézus születésének az alap gondolata, miértje, ő azért jött erre a világra, hogy életét adja érte. A gyermek Jézus is ezért jött. Megint csak hamis az a gondolkodás, az a tévtanítás, a mai napon is, vagy a mai napokban is lehet hallani, hogy Jézus az csak a keresztelkedésekor fogadta el Istentől a küldetését. Jézus, amikor eljött erre a földre, akkor tudta, hogy miért jött. Egészen konkrétan tudta, hogy miért jött. Értünk jött. És ez nem a kereszten derült ki számára, hogy értünk jött, hanem akkor, amikor testet öltött. Amikor testet öltött, hogy megmentse az embert, és bizony, kedves testvérek, mi, akik 2012 éve látjuk, azt nem mondom, hogy ünnepeljük, mert a mi eleink elég későn kezdték el ünnepelni karácsony ünnepét, de mégis azt mondom, 2012 éve ünnepeljük karácsonyt, egyben a teljes isteni váltságművet látjuk. Amikor halljuk a születés híradását, halljuk az angyalok örömhírét, akkor szinte belehalljuk nagypénteket, és belehalljuk húsvétot is, mert nem tudjuk másként érteni Jézus születését. Mert ha Jézus, az Isten fia megszületett volna, szenvedett volna, és meghalt volna, és ha nem élne, akkor valóban csak egy lenne a próféták közül, ahogyan vélekednek róla némelyek. Jézus az emberért született meg, értünk. Minden olyan karácsony értelmezés, amely távol akarja tartani magától nagypéntek szomorúságát, vagy éppen húsvét örömét, az téves úton jár. Jézus halálra született azért, hogy nekünk életünk legyen. Köszöntésünkben is hallottuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az adta azt is jelenti, hogy megszületett, és azt is jelenti, hogy keresztre adta, azért, hogy megváltson bennünket. Igen, kedves testvérek, ezért jön Jézus Krisztus. A küldött levetkőzi minden isteni tulajdonságát, de az isteni természet nem vesztett, hanem az emberi nyert belőle. Értünk jött. Lukács evangéliumában olyan szépen olvassuk az ő küldetésének titkát, Zákeus történetében az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Pontosan karácsony annak a bizonyítéka, hogy Isten nem pusztán a bibliás könyveknek az állítása, nem egy lózunk, testvérek. A mi dolgaink, rendezetlenségünk nem rajtunk kívül oldódik meg, hiszen mi nem csak azt tapasztaljuk, hogy van Isten, hanem ahogyan leírtam karácsonyi igehirdetésemben, olvashattátok, azt is, hogy velünk az Isten. Karácsony a velünk való közösségvállalásnak az alkalma. Isten így nyilvánítja ki Krisztusban az ember iránti szeretetét, elsődlegességét. Így kezdődik a megváltásunkért folytatott harc utolsó felvonása, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Igen, testvérek, értünk jön, értünk küldi az Atya az ő fiát, Jézus Krisztust. És végül, testvérek, arról is beszél ez a történet, hogy kik azok, akik fogadják a küldetet. A példázat szerint a farizeusok önmagukra ismernek a felolvasott igében. Magukra ismernek a gonosz szőlőművesekben. A mai ember is sokszor látja ezt a feszültséget, látja azt a fajta diszonanciát az életben, amely sokakat meghatároz és mutogat. Mutogat a másikra, hogy igen, ő ilyen. Nagyon szépen fogalmaz előttünk e helyen Szűcs Ferenc professzor, aki azt mondja, hogy Úrnak szolgálj mindnyájan. Úrnak szolgálj mindnyájan. Jó ez a mutogatás, jó, hogyha ki tudunk nézni az ablakon, és rá tudunk mutatni valakire, hogy azok, akik ott éltek ebben a példázatban, farizeusok és vámszedők voltak, azok ilyenek. Tehát az ige leleplez minket és megítél. Mert a gazda nekünk adta az ő szőlőskertjét. Előkészítette a munkaterületet, odaadja a bérlőinek. És tudjátok, nem az a probléma a példázatbeli bérlőkkel, hogy szakszerűtlenül dolgoznának. Nem ez a probléma. Elvégzik a munkát. Tökéletesen. Fenntartás nélkül. Hanem az a probléma, kedves testvérek, hogy amikor eljön a számadásnak az ideje, akkor visszaélnek ezzel a bizalommal. Azok, akik bérlők, tulajdonosnak képzelik magukat. Igen, kedves testvérek, a legnagyobb probléma mindig ez, hogy mi nem a gazda lelkületével, és nem a gazda szeretetével munkálkodunk, hanem szerepcsere történik. Rájövök, hogy amit kaptam, az nem csak eszköz a kezemben, hanem erősebb lehetek magánál az Istennél. Minden szolgálatunknak a torzulása az, hogy amikor a birtokon belül vagyok, akkor úgy gondolkodom, hogy ez az én szőlőm, az én termésem, nem pedig az övé. És itt lelepleződik mindenkor ember világa, lelepleződik a mikorunk is, aki Isten csak a maga céljaira akarja használni, a maga igazolására, de végképp nem érti a tulajdonost. Ilyenek a fogadók. Ilyen ez a világ. És ilyen vagyok én. Döbbenetes. Ahogyan másodjára emlékeztetlek benneteket, gyermekeink színdarabjára, akik láttátok, a csilingelő angyalkáknak a képébe ez nem fér bele. Mert az ember megpróbálja ezt eltolni magától. Viszont nagyon világosan, nagyon tisztán beszél erről az első karácsony története. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Lukács evangélista ezt nem csak lelkiképpen írja le, hanem a szószoros testi értelmében is, amikor zörget Mária és József, mondtam, a rokonoknál zörget, mert Betlehem az ő városuk, az ő falujuk. Ott vannak a barátaik talán, gyermekkori játszótársaik. Ott vannak azok, akik a családjukból még tartják a szokást, tartják a rokoni szálat, és az övéjé nem fogadják be. Azt mondják, nem kell. Karácsony nem egy romantikus film, hanem valóság, kedves testvérek. És amikor úgy gondoljuk, hogy a másik ember ilyen, akkor ezt csak megpróbáljuk elhárítani magunktól. Kedves testvérek, ha valóban olyan jók lennénk, mint amilyen jónak képzeljük magunkat, ha valóban annyira a gazda szerint élnénk, akkor nem volna szükség arra, hogy az Isten emberré legyen értünk. Nem volna szükség erre. De mivel olyanok vagyunk, mint az egykori Betlehem, olyanok vagyunk, mint akik nem fogadják be, olyanok vagyunk, mint akik elutasítják Jézust, ezért kell megszületnie. Ezért jön közénk. Ezért mondhatjuk mi, hogy karácsonyra nekünk, embereknek van igazából szükségünk. Mi vagyunk rászorulva Isten szeretetére. Mi vagyunk rászorulva Isten kegyelmére. Igen, van üzenete, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak azokhoz, akik bezárt fogadóban élnek, bezárt szívben élnek, azokhoz, akik ugyanilyen indulatot fogalmaznak meg saját magukban. Van üzenete minden zárkózott lélekhez, minden bűnös szívhez. A Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél, már de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel, ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Így kezdtük a mi alkalmunkat, Jézus azért mondja el példázatot, hogy megtérésre hívjon. Azért szól Jézus hozzánk, hogy változzon a mi életünk. Hogy ne legyünk többé gonosz szőlőművesek, hanem legyünk olyan hűséges sáfárok, akik megértették és megtalálták a kincset az életünk emberré lett Isten fiúban. Akik megbecsülik Isten bizalmát, akik megbecsülik Jézus Krisztust. Fennállva válaszoljunk az igére, 326. dicséretünket énekeljük első és második versszakával, dicsőség mennyben az Istennek. Urunk Jézus Krisztus, Te nem csak a mennyben akarsz lakozni, hanem nálunk is itt a földön. Nem csak magasságos és nagy akarsz lenni, hanem alacsony és kicsiny, mint mi. Nem csak uralkodni akarsz, hanem nekünk szolgálni. Nem csak Isten akarsz lenni az örökké valóságban, hanem értünk emberként születni, élni és meghalni. Urunk, köszönjük, hogy Jézusban nem kevesebbet adtál, mint önmagadat, mint gazda, hogy megértsük, benned nincs álnokság, nincs hitszegés, nincsen taktikázás, hogy mi is úgy éljünk, ahogyan Te. Köszönjük, Urunk, hogy van szavad a mai Betlehemben élőkhöz, a mai zárt vendégfogadókhoz. Köszönjük, Urunk, hogy ezért élhetünk még. Urunk Jézus Krisztus, add, hogy hűséges sáfáraidként éljük a mi életünket a későbbiekben. Engedd meg, hogy könyörögjünk a mi betegjeinkért, elesettjeinkért. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak örvendezni karácsonykor sem. Imádkozunk hozzád a te szorbányban lévő népedért. Imádkozunk a mi vezetőinkért, településünkért, egyházunkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendes imádságunkat. Így tanítottál bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepet kívánok kedves mindannyiatoknak. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának. Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk neki zengedezve, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Zsoltárok könyve 95. rész. Boruljunk le minnyájan, és imádjuk az életünk emberlét, csodálatos fiú Istent. Sok szeretettel kíván áldott karácsonyt Papp Lászlóné, Erzsike néni. Kedves testvérek, a Magyarországi Református Egyház zsinati elnöksége is levélben köszöntötte gyülekezeteinket. Az ige, amelyet olvashatunk-e levélem, az Isten szeretet. A református bibliaolvasó kalauz mai napra kijelölt ige szakaszában a zsidó nép vallásos vezetői azt kérdezik Jézustól, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus tanítása és cselekedetei mind-mind a hatalomról tanúskodnak. Úgy hallgatták őt az emberek, mint aki hatalommal beszél, és úgy tapasztalták meg tetteit, mint akinek hatalma van a betegség, a gonosz lelkek, sőt még a halál felett is. De Jézus hatalmát nem csak kortársai, hanem mi, református keresztjének is megtapasztalhatjuk. Ha nem is azzal a számon kérő hangsúllyal, ahogy a templom tisztítás után rákérdeztek a főpapok Jézus hatalmára, ellenben rácsodálkozó, szinte beleborzongó érzéssel kérdezzük mi is, milyen hatalommal. Karácsony napján ez a kérdés a legjobb kérdés. A hívő ember ilyenkor megáll, csendet teremt maga körül, és ámulva teszi fel a kérdést, milyen hatalommal. Milyen hatalom kell ahhoz, hogy Isten emberré legyen? Milyen hatalom kell ahhoz, hogy maga az Isten érkezik testben békét kötni az emberrel? Milyen hatalom kell ahhoz, hogy a dicsőséges ige felvegye emberi természetünket, és e sérülékeny testben lakjon? Milyen hatalom kell ahhoz, hogy az Isten belépjen a múlandó világba azért, hogy a véges teremtménnyel közvetlenül és kapcsolatba tudjon kerülni? Milyen hatalom kell egy ilyen mértékű áldozat meghozatalához? A válasz a szeretet hatalma. És milyen hatalom kell ahhoz, hogy az ember emberré legyen? Milyen hatalom kell ahhoz, hogy az ember lemondjon dicsőségéről, hatalmáról, igazságáról, és mindezeket visszaadja Istennek? Milyen hatalom kell ahhoz, hogy az ember is tudjon áldozatot hozni a másik javára? Milyen hatalom kell ahhoz, hogy az ember semmit ne önzésből vagy hiú dicsőségvágyból tegyen, hanem alázattal különnek tartsa magánál a másikat? A válasz ugyanaz, a szeretet hatalma. Mert a szeretet hatalom. Kedves ünneplő református gyülekezet, Isten úgy döntött, hogy akaratát úgy érvényesíti, hogy legmélyebb szeretetét fejezi ki az ember felé. Se erőszak, se pénz, se népszerűség nem tud olyan hatást gyakorolni, mint amire az Isten fia képes. Isten szeretné alakítani az életünket, szeretete által kíván formálni bennünket az ő egyszülött fiának képére. Az egyszülött képére, aki karácsonykor egy újszülött gyermek, akinek van hatalma arra, hogy elhagyja mennyei dicsőségét. Az egyszülött képére, aki nagypénteken egy szenvedni képes szolga, akinek van hatalma arra, hogy életét odaadja. Az egyszülött képére, aki húsvétkor dicsőséges úr, akinek hatalma van arra, hogy életét visszavegye. Az egyszülött képére, aki visszajövetelében pedig hatalmas király, akinek hatalma van arra, hogy előtte minden más térd és hatalom térdet hajtson. Karácsonykor erről a hatalmas királyról beszélnek az angyalok. Isten tehát ő benne, a fiúban mutatta meg a szeretet hatalmát, aki mennyei dicsőségét otthagyta, a kereszt kínjait is vállalta, feltámadásával a halált is legyőzte, hogy nekünk embereknek emberi módon és érthető módon elmondja az Isten szeretet. Kívánjuk minden keresztjén és református testvérünknek, hogy karácsony ünnepén élje át ezt az Istentől jövő személyes és hatalmas szeretetet. Élje át, hogy ezt a hatalmat Isten nekünk is oda akarja adni, hogy szeretete hatalmas és erőteljes módon életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, egyházunkban és nemzetünkben is megtapasztalható legyen. Testvéri köszöntéssel 2012 karácsonyán dr. Huszár Pál, főgondnok, a Zsinat világjelnöke, dr. Böcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem, csütörtök pénteken hétközi alkalmaink elmaradnak, vasárnap 9 órakor istentiszteletet tartunk Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Előre készülhetünk erre az istentiszteletre, nem csak imádságban, hanem az úri imádság befejező szakaszát hozzuk erre az alkalomra, ahol Istent magasztaljuk és dicsérjük. Az úgynevezett doxológikus rész hiányzik még abból a sorozatból, amelyet januárban kezdtünk. Hirdetem, hogy jövő héten hétfőn, szilveszter napján 9 órakor lesz óévi istentiszteletünk Csobánkán, 18 órakor pedig óévi istentiszteletünk Pomázon. Kedden új év reggelén 9 órakor újévi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Kedves testvérek, istentiszteletünk végéhez értünk. Keressük meg a már énekelt 326. dicséretünket, énekeljük el 3., 4. és 5. versszakát. Ezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szíveitekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátással.